inkább egy jókora, hajlott pengéjű kés, amely azt hiszem megölt volna, ha eltalál. Szabder nem szólt egyetlen szót sem. Nem mentegetőzött, nem kiabált, még csak rám sem pillantott. Helyette Lucy Morgenstern oltárához lépkedett, letérdett a párnára, és ökrére támaszott a fejét. Néztem néhány pillanatig, aztán kihúztam az ajtóból a kést, és a szőnyegre dobtam. Még akkor is éreztem a füstölők illatát, amikor már szomszéd ajtón kopogtattam. 47. Ezen viszont nem nyertem bebocsátást. Hiába kopácsoltam, senki nem nyitotta ki. Éppen menni készültem, amikor résnyire nyílott a következő ajtó, egy kéz bukkant fel benne, s felém intett. A szoba Lully Bishop szobája volt, ennek ellenére egyáltalán nem voltam biztos benne, az ő kezét láttam a nyílásban. – Lully? – kérdeztem halkan. Nem mozzant semmi. Az ajtó rés, mint a hívogatott volna. Óvatosan benyomtam az ajtót, halkan felnyikordult, majd kinyílott, sötét volt odabent, mint Sadler szobájában. A villany kapcsoló felé tapogatóztam, de egy reszkető hang megállított. – Ne gyújtsa fel! Ne gyújtsa fel, kérem! Mozdulatlan elérmettem. – Lully? – Én vagyok. Az ablakok előtt nem csak függönyök, hanem takarók is lógtak, alaposan megszűrve a befelé lopakodó világosságot. Éppen az orrom előtt jókora asztal sötét lett, a lapjára fordítva. Ha nem maradok veszteg az ajtó mellett, feltétlenül belebotlottam volna. A takarókat ruhacsipeszekkel erősítették az ablak elé, és úgy csüngtek lefelé, mint szárnyaikat csatogtató óriás denevérek. Lully Bishopot viszont még mindig nem láttam sehol. – Lully? – rulálkoztam erre. – Merre van? – Itt vagyok a sarokban. Ez a Lully Bishop, aki két másodperc múlva a karomban szipogott, nem az a Lully Bishop volt, akit ismertem. Az a Lully Bishop vagány volt, gyönyörű, fizikai adottságait tekint, alig maradt el Lucy Morgenstern mögött, ha egyáltalán elmaradt. Ez a Lully Bishop viszont úgy nézett ki, mint az éjszaka szökött volna meg Trist Olivier árvaházából. Ruhájára, hajára, s arcára pókálok tapadtak, szeme könnyes volt, hangja reszelős. Istenem, Istenem, mi a baj, kislány? Azt hittem, Lucy Morgenstern halála borította ki ennyire, és őszintén szóval nem is csodálkoztam rajta. A Lucyt megölték, megölhetik őt is. Elvégre ő is részt vett a romos épület szárny akcióban. Magamhoz húztam, és megsimogattam haját. Minden rendben lesz, Lully. Lully Bishop kicsi eltölt magától. Hogy mondhat ilyet? Hogy lenne rendben, amikor engem is elkaptak, és megállt bennem az ütő. Elkapták? Ki kapta el? Azok az emberek. De milyen emberek? Kis emberkék. De jó Isten, már csak ez hiányzott. Nem kér egy pohár vizet? Ha lenne olyan kedves. Átsétáltam a fürdőszobába, felkattintottam a villanyt, öntöttem neki egy pohár vizet, visszamentem hozzá, kezébe nyomtam, majd megpróbáltam megszabadítani az ablakot a takaróktól. Még az elsőt sem vettem le, Lully már is nekem esett. Ne, nem engedem, hogy levegye, nem akarom látni őket. Végül hosszas kérlelése sikerült annyit elérnem, hogy felkattinthattam az asztali lámpát. Amit láttam őszintén megdöbbentett. Lully Bishop szobája leginkább egy medve barlanghoz hasonlított, amelyben nem csak alszanak, hanem hanszoroznak is a medvék. Az ágynemű szétszórva, az éjjeli szekrényke felborulva, ruhadarabok szerteszét, képek a földön, papírokkal keveredve. Ki csinálta ezt? Bökte meghökkenve a szanaszét heverő tárgyakra.
Én,
mondta Lully.
Mi a fenért? El akartam barikádozni magam.
Leültem egy felfordított karosszék tetejére, megcsomáltam a fejem. Nehezére esne elmondani, hogy mi történt magával? Lully Bishop rám nézett, szem alatt sötét karikák húzódtak, majd megigazgatta magán szakadt pulóverét. Bár nem ez volt a legjobb alkalom arra, hogy szemügyre vegyem, akaratlan is megállapítottam, Sadler tanárul valószínűleg a melbőséget is figyelembe véve válogattak ki a tanítványait. Lully keblei kis hián szétveszítették a trikóját. Félő volt, hogy a jobb sorsra szánt ruhadarab úgy végzi majd, mint Sadler úr tógája. Szóval, le akartam feküdni, hogy szundítsak egyet, amikor két törpe fickó rontott elő az ágy alól, rám vetette magát. Két kis csontváz, akkorák a gyerekek. Egyikük a torkomhoz nyomott egy kést, a másik levetkőztetett. Nem is tudom elmondani magának, mennyire megalázó volt.
Ahogy lehúzott róla mindent, és végig tapogatott, azt hittem, meg akar erőszakolni, de csak rátetovált valamit a bőrömre, mint Miss Heisley. Aztán rám kiabált, hogy adjam vissza a lelküket. Alig, ha nem elájulhattam, mert amikor kinyitottam a szemem, már nem láttam őket.
Hosszú időben tellett, amíg sikerült úgy, ahogy megnyugtatnom. Szerencsére ő sem akart hozzám költözni. Csupán arra kért, hogy néha-néha nézzek be hozzá, próbáljam meg kideríteni, mit jelent a tetoválás a combja hajlatában. Készséggel megígértem, és mint a vérebb a sebesült vadat, tovább kerestem a vadászt. Vég az első résznek. Második rész. A vadász nyomában. 1. Mozli Fink csak hosszas csengetésre vette fel a kagylót. Akkor is úgy lihegett, hogy jó darabig nem értettem semmit a szavaiból. Hé, Fink! Ordítottam a kagylóba. A füleden át kapkod a levegőt. Különben egy mukkot sem értek. Mi a fene történt veled? Megkergettek? Ah, a francot! Nyugte, hörögte, szipákolt a Mozli Fink. Valami barom elszúrt a liftet. Muszáj volt gyalog felszaladnom az emeletre. Ha emlékezetem nem csal, az elsőn laksz Fink. Na és? Ide is csak fel kell szaladnom. Sikerült megtudnod valamit? Nem is méltányod az igyekezetemet, nyöszörögte. Még az emeletre is felrohangálok, csak hogy a segítségedre legyek. S miért teszem mindazt? Rongyos 12 lepedőért. Csak 10-ért, Fink. Pláne, de mindegy. Ez a rohadt jó szívem visz egyszer a sírba. Hogy vagy, Johnny? Jobban lennék, ha értelmesen elmondanád, amit tudsz. Kicsit azt csinálom. Mindez 12 lepedőért. Hallgass ide, Johnny. Tegnap beszéltem valakivel. Ő is valakivel, aki azt mondta a valakinek, hogy a vadász valóban létezik. És? Nagy menő. Óriás pénzeket vág zsebre. Tevékenységi köre. Zsarolás. Eddig minden rendben volt, Fink értesülése egybevágott azzal, amit Linktemertől hallottam. Kiket zsarol? Ezt nem tudja senki, Johnny. Még a valakik sem tudják. Gazdagokat, akik félreléptek? Lehetséges ez? Biztosan nem, Johnny. Az a szakmánál foglalt. A valaki ismerős a zsarolók között. Egyikük sem panaszkolt, hogy zavarnák a köreiket. Akkor miben utazhat a vadász? Politikában, Johnny. Kissé remegett a hangja, mindjárt meg is magyarázta, miért. Azt hiszem, Johnny, jégre tévedtél. Az a világ, amelyben a vadász mozog, nem a mi világunk. Abban a világban a legkisebb gyanú esetén is ölnek, és nem csak a rossz fiúk, hanem a látszólag jó fiúk is. Nem tudom, érted-e, mire gondolok? Emlékszel még Vargas szenátorra? Hogy ne emlékeztem volna. Vargas szenátor Új-Mexikóban fegyvercsempész bandát szervezett, és mindenkit eltetetett az útból, aki megpróbált utána kutakodni. A gyilkosságokat a helyi rendőrség és az FBI illetékes emberei követték el, ráadásul jó hiszeműen. Azt hitték, a fegyverkereskedőket lövik szitává, ami bizonyos értelme igaz is volt, hiszen a konkurens bandákat is megtizedelték, de kivégeztek néhány okvetetlenkedő riportert és magánzsarút is. Óriási szerencsém volt, hogy nem kerültem fel a halálistájukra. Ha nem szállok ki időben a buliból, ma már a vargyak sem kárognának a síron felett. Emlékszem, mondtam. Ezek a politikához ragadt ügyek nem nekünk valók, Johnny. A nagymamám már mindig azt mondogatta, hogy Fink, inkább a Talmudot olvasgasd, mint a politikai szarokat, mert a Talmudból csak szépet és jót tanulhatsz, míg a szemetek gajra visznek. Egyáltalán nem akartam gajra menni, de mégiscsak kezdenem kellett valamit az a rohadt ügyjel. Ha már itt voltam, és ha már nekik belesüllyedtem a mocsanába. Fegyverkereskedelem lenne a háttérben? Nem hiszem, Johnny. Miért nem hiszed? Találkoztam valakivel. Azt mondta, a fegyverbuliban biztosan nincs benne vadász. De hogy dögre keresi magát, az hol biztos. De senki nem tudja, ki fizetnek és miért. Ennyi a vadászról. Ennyi, Johnny. Más talán elkeseredett volna a hallottakon, én viszont felvidultam tőle, hiszen Fink megerősítette, hogy a vadász létezik. Hallasz, Johnny? Persze. Majd elfelejtettem. Ismerősöm szerint rohadt nagy pénzeket tűztek a vadász fejére. Kik?